Beiktatták hivatalába az új köztársasági elnököt, Áder János ünnepi beszédében új magyar kiegyezést sürgetett. Vita a hétvégi boksolásról, a VMS mellett a győztes szerb haladó párt is állítja, visszaélések történhettek a szavazatszámláláskor. És harmadik nekifutás. Újabb párt próbálkozik a kormányalakítással a csőd szélén álló Görögországban. Súlyos villamos baleset Bukarestben, három szerelvény ütközött össze az aluljáróban. Jó estét kívánok, ez a Híradó a Duna Televízióban. Beiktatták hivatalába Áder Jánost, az új köztársasági elnök a Sándor Palota előtt beszédében azt mondta, Deák Ferenc korához hasonlóan ma is szükség van a kiegyezésre, amelynek ezúttal arról kell szólnia, hogy idézem, mi magyarok végre kiegyezzünk önmagunkkal. Az államfő arról is beszélt, készen áll a feladatra, hogy a magyarok érdekeit és értékeit képviselje. Az országgyűlés május 2-án titkos szavazáson választotta meg Áder Jánost köztársasági elnöknek.
Már órákkal az ünnepség előtt sorra érkeztek a meghívottak a Sándor Palota elé. Jelenlegi és egykori közjogi méltóságok, országgyűlési képviselők és miniszterek. Közben Áder János is megérkezett. A megválasztott köztársasági elnök a Palota elé érkező emberekkel, a nézelődőkkel fogott kezet.
Díszzászlóalj parancsnoka jelentem, az ön tiszteletére a díszzászlóalj felsorakozott.
Az ünnepség elején a díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a megválasztott köztársasági elnöknek, majd Magyarország történelmi zászlóival felvonultak a Sándor Palota előtt.
A megválasztott köztársasági elnök 2012. május 10-én lép hivatalba.
Ezután az országgyűlés jegyzője, Tiba István ismertette az országgyűlés határozatát, amellyel Áder Jánost május 2-án köztársasági elnökké választották a képviselők.
Adja magyar népnek egyetértést, békességet és felemelkedést.
A történelmi egyházak vezetői pedig közösen kértek áldást Magyarországra. Áder János beiktatási beszédében azt mondta, készen áll a ráváró feladatokra is arra, hogy a magyarok érdekeit képviselje.
Nem születtem köztársasági elnöknek. Mint ahogy egy demokráciában sem születik senki semmilyen közjogi méltóságra. Magyar embernek születtem. Magyarnak, és ezért hálás vagyok a sorsnak. Magyarnak, ami azt jelenti, egy vagyok azok közül, akik az anyákat édesanyának, nyelvüket anyanyelvnek, országukat hazának hívják.
Áder János beiktatási beszédében új magyar kiegyezést is sürgetett, amelyhez, ahogy mondta, elegendő, ha egyenlő mércével mérünk, tiszteljük egymást és megbecsüljük a személyes teljesítményt.
Az új magyar kiegyezésnek ez a 21. századi útja. Ez szolgálja hazánk nyugatos polgárosodását. Ezért a kiegyezésért mindannyiunknak van személyes tennivalója. Készen állok, hogy ebből a nemzet előtt álló nagy feladatból a rám jutó részt elvégezzem. Javaslom, az önmagunkkal való kiegyezés útját követve kezdjünk el lépésről lépésre változtatni közgondolkodásunkon.
A beiktatási ceremónia végén Áder Jánost a Palota őrség kísérte a Sándor Palotába.
Valódi demokráciát követelt az Occupy csoport szervezésében tucatnyi civil demonstráló Áder János köztársasági elnöki beiktatása után a Sándor Palota előtti téren. A flashmob résztvevői így kívánták felhívni az új államfő és a közvélemény figyelmét a demokrácia és a társadalmi igazságosság fontosságára. Formai és politikai okokkal magyarázta az MSZP, hogy nem vettek részt az ünnepélyes beiktatáson. Józsa István a párt frakcióvezető helyettese szerint súlyos fenntartásaik vannak Áder Jánossal szemben, miután, mint fogalmaz, a bírósági reform és az új választójogi törvény kidolgozójaként merényletet követett el a demokrácia ellen. Megkezdődött az RMDSZ Bihar megyei kampánya a Nagyváradi várban. Bemutatkozott Pásztor Sándor tanácselnök jelölt és Cseke Attila, aki a polgármesteri székért indul. 2004 és 2008 között már volt magyar tanácselnöke a Bihar megyei önkormányzatnak. Akkoriban az 500 ezer lakosú megye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiója volt. Ezt a rangot szeretné visszaszerezni Pásztor Sándor. Cseke Attila szenátor azt mondta, ha minden magyar elmegy szavazni, akkor nagy esély van rá, hogy 110 év után újra magyar polgármestere legyen Nagyváradnak.
regionális központ volt nagyon sok szakterületen, gazdaságtól, kultúráig, sportig, tanügyig, egészségügyig, és ezt a szerepet sajnos Nagyvárad elveszítette az elmúlt pár évtizedben, és azt hiszem, hogy Nagyváradnak a szellemisége, a történelme, a kultúrája mindenféleképpen arra hivatott, hogy ezt a várost visszaemeljük arra a szintre, arra a rangra, amelyet megérdemel.
Vitatják a tranzakciós adó bevezetését. A Bankszövetség szerint a kormány megszegte az ígéretét, mert a velük kötött megállapodásban még azált fokozatosan kivezetik a bankadót. Ezzel szemben a tranzakciós illeték újabb terhet jelent a pénzintézeteknek. A nemzetgazdasági miniszter tegnap jelentette be, a tervek szerint a bankok fizetik majd az utalások egyezrelékének megfelelő összeget.
Jövőre már a sárga csekkes befizetések után is adót kell fizetni. Mint ahogy a készpénzfelvétel és a banki átutalások után is. A kormány döntése szerint a tranzakciós illeték mértéke 1 000 000 lesz, vagyis 100 000 forint havi utalásnál ez 100 forint plusz költséget jelent. A tervek szerint ezt a bankok fizetik majd. A nemzetgazdasági miniszter szerint a költségeket az erős verseny miatt nem tudják majd a lakosságra terhelni.
Az történik majd, ami a bankadónál történt, és a baleseti adónál, hogy nem sikerül.
Az MTI Hírcentrumnak nyilatkozó elemző arra számít, hogy a pénzintézetek például a számlavezetéshez kapcsolódó díjakba fogják beépíteni az új közterhet. Így közvetve mégis a lakosság fogja fizetni az illetéket, amelyből a költségvetés évente 130 milliárd forintot vár.
A pénzügyi tranzakciós illeték a költségvetés bevételi oldalát tekintve azért lehet hatékony, mert egyrészt nagyon jól tervezhető az innen származó bevétel, másrészt az adó kivetése, illetve ennek behajtása viszonylag egyszerű, a banki tranzakciókat nehéz eltitkolni, így csökken az adó elkerülés lehetősége.
A Bankszövetség tiltakozik. Szerintük az új közteher, ugyanúgy, mint a banki különadó, visszafogja a gazdaság fejlődését.
Bankokat sújtó különadók eredménye, a cégek nem kapnak hitelt, a bankok bezárják a fiókjaikat, a bankok elbocsátják a saját munkatársaikat, tehát ahelyett, hogy javított volna az országnak a helyzetén, végső hatásként rontott. És ugyanez a véleményük a tranzakciós illeték ilyen formájáról is, amennyiben a banki szektorra további súlyos terhek hárulnak, az teljes mértékben tönkreveri a magyar gazdaságot.
Az MTI Hírcentrum úgy tudja, azok a bankok, amelyek a jövőben az eddiginél több vállalkozásnak nyújtanak hitelt, mentesülhetnek a tranzakciós illeték, vagy annak egy része alól.
Gátlástalan hazugságnak nevezte az MSZP részéről Józsa István, hogy az új adókat a szolgáltatók nem hárítják majd át az ügyfelekre. Az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese szerint a legtehetősebb rétegek támogatásának szándéka az egykulcsos személyi jövedelemadó fenntartása és a kormányzati hozzá nem értés miatt döntött új adó bevezetéséről a kabinet. Választási csalásokról szóló bizonyítékokat mutatott be a szerbiai parlamenti választások győztese, a Szerb Haladó Párt. Azt állítják, a Demokrata Párt voksokat csalt el tőlük. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tegnap jelentette be, azt gyanítják, hogy tőlük 30 000 voksot loptak el.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a vasárnapi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetséget meglopták.
A Vajdasági Magyar Szövetség a szerdai bejelentés után többet nem közölt. Azt sem, hogy mikor nyújtja be az óvást és mikor kéri a szavazatok újraszámlálását. A párt szerint mind az államfő, mind pedig a szövetségi parlamenti választásokon a VMS-re adott voksok csak nem harmadának nyoma veszett, mire az adatok a belgrádi központba értek. Temerinben például a szavazatszámláló bizottság egyik tagja szerint több a VMS-re leadott voksot a Demokrata Pártra adott szavazatként számoltak meg. A helyi választás A bizottság elnöke ezt nem tartja kizártnak, de szerinte ez nem jelent számottevő különbséget. A VMS Temerinben eddig még nem jelzett választási rendellenességet, viszont más pártok tettek észrevételeket, mert előfordult, hogy a szavazataik más pártokhoz kerültek, de ezek nem befolyásolták döntően a választások eredményeit, mondta a községi választási bizottság elnöke. De nem csak a VMS kiáltott csalást. Még a választásokon győztes Szerb Haladó Párt szerint is voltak súlyos visszaélések. Nézzék a 3000 szavazólapot. 2800 a mi voksunk is, csak 70 az aktuális hatalomé. Ezt a zsákot a választások után egy szemetesbe dobták, és olyan szavazólapokkal helyettesítették, ahol a mostani hatalmi pártok neve van bekarikázva. A választások megsemmisítését követeljük, mondta Nikolic. A demokrata pártelnöke visszautasította azokat a vádakat, miszerint az ő javukra történtek volna visszaélések. A Szabad és Demokratikus Választásokra Felügyelő Központ programigazgatója megismételte tegnapi álláspontját, hogy szerintük nem történt választási csalás. Hozzátette, minden pártnak volt saját megfigyelője, akik jelezhették volna, ha bármi szabálytalanságot tapasztalnak.
Várhatóan kötelezettségszegés eljárást fog indítani Brüsszel Magyarország ellen a szép kártya miatt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Szatmári Kristóf szerint a vitát le fogják folytatni az Európai Bizottsággal, és addig nem állnak le a kártya terjesztésével. Az Európai Bizottság véleménye szerint a kártyarendszer szabályai sérthetik a letelepedés és a szolgáltatás nyújtás szabadságát. Április közepéig már több mint 500 000 munkavállaló igényelte a szép kártyát. Csak szálláshelyre 6,5 milliárd forintot fordítanak a kártyabirtokosok, ez az összeg az év során elérheti a korábban remélt 20 milliárd forintot is. Még mindig nincs kormány a Görögországnak, már a harmadik párt fut neki, hogy a koalíciós tárgyalások után kormányt alakítson. Most a korábbi pénzügyminiszter vezetésével a Pánhellén szocialista mozgalom próbálkozik. Vezetőjük nem akarja a hitelfeltételek befagyasztását. Szerinte gyors megoldást kell találni, hogy ne nyúljon még hosszabbra a recesszió Görögországban, ahol újabb rekordot döntött a munkanélküliség.
Látványos ünnepségen gyújtották meg az olimpiai lángot Athénban. A görögök azonban mégsem ezzel kerülnek a címlapokra világszerte. Immár a harmadik miniszterelnök jelöltet fogadta hivatalában a görög államfő. A másodikként próbálkozó radikális baloldali Alexis Tsipras ma jelentette be, visszaadja a kormányalakítási mandátumát, mert a koalíciós tárgyalásokon nem sikerült egyességre jutni. Most a Pánhellén szocialista mozgalom vezetője Evangelos Venizelos próbálkozhat. Az országnak nincs vesztegetnivaló ideje. Nem vizsgálhatunk olyan megoldási lehetőségeket, amelyek még tovább nyújtják a recessziót és növelik a munkanélküliséget, mondja a volt pénzügyminiszter. Azt senki nem tudja megjósolni, ezúttal sikerül-e a kormányalakítás a görögöknek. A vita azonban nem csak a pártok, hanem az emberek között is egyre hevesebb. Nem kell új választás, meg kellene egyezniük a görög emberek érdekében, mondja egy aténi. Igenis, új választások kellenek, hogy megszavazhassuk Tsipraszt egy jobb jövő érdekében, mondja egy görög közért dolgozója. Közben a görög statisztikai hivatal bejelentette, rekordszintre emelkedett az országban a munkanélküliségi ráta, amely februárban elérte a 21,7%-ot. A görögök azonban egyelőre megmenekültek a csődtől. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Alap úgy döntött, részletekben ugyan, de mégis kiutalja az országnak beígért hitel következő részletét.
Gyurcsány Ferenc egyetemi KISZ vezetőként nem pusztán könnyített feltételekkel jutott tanári diplomához, de felvételi nélkül került be a Pécsi Egyetem közgazdasági karára is. Ezt állítja a Heti Válasz mai száma. Az újság egy olyan 2003-as interjúra hivatkozik, amelyben maga Gyurcsány nyilatkozott arról, hogyan nyert felvételt a Pécsi közgazdaságtudományi karra. A demokratikus koalíció szerint a volt miniszterelnök tanulmányaival kapcsolatban újabb hamis állítások jelentek meg. Ezek célja, hogy lejárassák a párt. Elnökét.
A Heti Válasz a volt miniszterelnökről közölt cikkében felidéz egy interjút, amelyet Gyurcsány Ferenc még 2003-ban adott a Mozgó Világ című újságnak. Ebben a volt kormányfő azt mondta, úgy tervezte, párhuzamosan jár a műegyetemre és a közgazdaságtudományi karra. Jelentkezett is, de nem engedték egyszerre két helyre járni, kérvényét Köpeci Béla utasította el. Az akkori művelődési miniszter azt azonban megengedte, nyilatkozta az újságnak Gyurcsány Ferenc, hogy negyedéves főiskolai hallgatóként jelentkezzen a közgázra, mintha már diplomás lenne. Így másoddiplomásnak számított, és nem kellett felvételiznie, pedig a főiskolai diplomát csak júniusban szerezte meg. Eközben a Pécsi Tanárképző Főiskola nyugdíjas tanára a Hírtelevíziónak azt mondta, nem emlékszik arra, hogy Gyurcsány Ferencet valaha vizsgáztatta volna, pedig akkoriban minden biológia-technika szakos hallgató legalább egyszer megfordult nála.
Kellett volna mindjárt másodéves korába általános állattenyésztés tanból genetikába vizsgázni, aztán utána takarmányozás tanból, aztán harmadévben
A demokratikus koalíció szerint Gyurcsány Ferenc tanulmányaival kapcsolatban újabb hamis állítások jelentek meg, amelyeknek egyértelmű célja az, hogy lejárassák a volt kormányfőt.
Azt gondolom, hogy a akkori jogszabályoknak megfelelően, azoknak eleget téve, mindkét esetben a felsőoktatási intézményeknél Gyurcsány Ferenc eleget tett annak a kötelezettségének, amit rá hallgatóként kiróltak. Ez másként nem is tehette volna.
Gyurcsány Ferenc tanulmányai azután kerültek a figyelem középpontjába, hogy kiderült, 1984-ben ugyanazzal a címmel írt szakdolgozatot, mint 4 évvel korábban akkori sógora, Rozs Szabolcs. A volt miniszterelnök azt állítja, nem másolta a diplomamunkáját.
Távozott posztjáról a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola egyik dékánja, miután botrány tört ki az intézmény több munkatársának szakdolgozata körül. A Gál Ferences nevű internetes blogon azt írták, hogy 130 ezer forintért vette a szakdolgozatát a tanulmányosztály jelenleg is hivatalban lévő vezetője. A rektori titkárság egyik munkatársa pedig témavezetője kérésére saját maga készítette el a bírálatot diplomamunkájához, és jelest javasolt magának. Az ügy kirobbanása után Kozma Gábor rektor belső vizsgálatot rendelt el a blogfórumon megjelent tartalmakkal kapcsolatban. Az új román tanügyminiszter a magyar kar létrehozását szentesítő kormányhatározat érvénytelenítését fogja javasolni a hétfőn hivatalba lépett pont a kormánynak. Ezt Ioan Mang nyilatkozta Marosvásárhelyen, az orvosi egyetemen tett látogatásakor. A szaktárca vezetője ugyanakkor hozzátette, a magyar oktatás tagozatokba való szerveződése ellen nincs kifogása, erről azonban egy következő tárgyaláson az egyetemi szenátussal egyeztetve születhet döntés. A magyar tanárok képviselői úgy értékelik, hogy a miniszteri látogatás nem hozott előrelépést a magyar orvosi oktatás önszerveződésében, hanem azt az üzenetet közvetítette, hogy az egyetemi autonómia felülírja az oktatási törvényt. Foci a legkisebbekért. Brüsszelben barátságos labdarúgó mérkőzésen lépett pályára Böjte Csaba székelyföldi gyermekválogatottja és az Anderlecht utánpótlás csapata. A kezdőrugást a belga bajnokcsapat magyar sztárja Juhász Roland végezte el.
Így hangol a meccsre a Szent Ferenc csapat. A játékosokat Böjte Csaba gyermekotthonaiból válogatták. Valamennyien életükben először ültek repülőn, sokan még a megye határt se lépték át az előtt. Most pedig már saját mezük is van. Székelyföld színeiben lépnek pályára.
Ennyi örvendő gyereket rég láttam, mind a ez a két nap alatt ezeknek a gyermeknek a tekintetébe sugárzik, és látom, hogy milyen jól tudják fogadni a szeretetet, és mennyire próbálnak megfelelni a követelményeknek, az elvárásoknak is.
Böjte Csaba székelyföldi válogatottját magyar európai parlamenti képviselők és a Belgiumban játszó magyar futballisták is segítik.
Felajánlottunk árverésre mind a négyen egy-egy mezt, és tényleg remélem, hogy az árverés is sikeres lesz, és rá tudják fordítani.
Az összegyűlt pénzből sportszereket, felszerelést vásárolnak majd, és edzőket foglalkoztatnak a sportot az árvaházaknak program keretében.
Csapates azt szeretné, hogy beszéltünk róla, hogy a Szovátai Árvaház egy sportárvaházzá alakulna, sportos árvaházzá, azok lennek ott, akik szívesen sportolnak, és tehetségesek is eltekintetnek.
A Szent Ferenc csapatnak a futball ugyanazt jelenti, mint annak idején Puskáséknak. Lehetőséget a kiemelkedésre. A belgiumi túra szervezői azt is remélik, hogy a csapat külföldi élményei az otthon maradt gyerekeket is nagyobb teljesítményre ösztönzik majd.
Több mint 50-en megsérültek Bukarestben, amikor 3 villamos összeütközött egy aluljáróban. A sérülteket 3 fővárosi kórházba szállították. 5 utas állapota súlyos.
Ebben az aluljáróban történt a baleset csütörtök reggel, tucatnyi mentőautó érkezett a helyszínre. Ez az utas azt mondja, megijedni sem volt idejük, olyan gyorsan történt minden. Hirtelen becsapódtunk valamibe, egy széken ültem, akik álltak, mind egymásra estek. Akik csak könnyebben sérültek meg, a többiek segítségére siettek. A rohammentők 50 utast vittek kórházba, 5 sérült állapota súlyos, ők koponyasérülést szenvedtek. A 3 villamos az egyik forgalmas aluljáró előtti piros lámpánál torlódott össze. Mikor ismét elindultak, túl közel haladtak egymáshoz, az alagútba vezető lejtőn pedig fel is gyorsultak. Az aluljáró közepén pedig az egyik villamos műszaki hiba miatt hirtelen leállt. A háta mögött érkező második villamos még időben lefékezett, de a harmadik kocsi már beléjük rohant, az elsőt is tovább lökte. Valószínűleg nem tartotta a féktávot, a vezető bizonyára nem vette észre időben az akadályt, mondja a közlekedési társaság szóvivője. Hozzátette, mindhárom szerelvény érvényes műszaki engedéllyel közlekedett. Az ütközést okozó harmadik villamost két nappal korábban vizsgálták át. A rendőrség és a munkavédelmi felügyelőség vizsgálja a baleset okait.
Napokon belül megkezdődhet a krasznahorkai vár tetőszerkezetének tervezése. Most még csak ideiglenes fólia tetővéd a beázástól. A munkálatokat addig nem tudják megkezdeni, amíg a szakemberek nem döntik el, hogy miből készüljön az új tető. Majd be kell vezetni az áramot is, mert a vezetékek is elégtek. A tűzvész óta most először jutott be magyarországi televíziós stáb, a gyakorlatilag porrá égett óvárba.
A gótikus torony és a gótikus palotát láthassuk, ahol a legnagyobb mértékben károsultak egy az interjőrök is és a gyűjtemény is.
Az óvárat, vagyis a vár legidősebb részét érte a legnagyobb kár a március 10-i tűzben. A fa mennyezet és a fapadló porig égett. A tartószerkezetek is megsérültek, a várnak ez a része életveszélyes. Televíziós távot is most engedtek be ide először. A tűz megkímélte a két legértékesebb kiállító teret, a kápolnát és a Franciska Erekje Múzeumot. Jól látszik, hogy itt még a kiállító vitrinek is épségben vannak. Egyelőre. A vár állapota azonban folyamatosan romlik. Az ideiglenes fóliatető a nagy esőkkel szemben már nem nyújt védelmet. De mielőtt az új tetőt tervezni kezdenék, még be kell vezetni az áramot a várba, és fel kell rakni a villámhárítót.
A villámhárítók az május folyamán meg lesznek, és a csatlakozás az áramra az is talán 2-3 hét múlva meg lehetne. És utána már júniusban talán beléphetnek azok a cégek, melyek a tető felújításával és a tető szerkezet betakarásával fognak foglalkozni.
Hogy pontosan mekkora kárt okozott a tűz, még nem tudni. A szlovák kulturális miniszter korábban azt mondta, valamivel több mint 11 millió euróra biztosították a várat, és ez az összeg elég lesz a felújításra.
Értékes kardok és lőfegyverek váltak a tűz martalékává. Szerencsére azonban a várban őrzött műtárgyak 90%-a épségben maradt, azokat most Kassán és Betléren őrzik. A szakemberek azt remélik, hogy még a tél beállta előtt ki tudnak állítani belőlük néhányat itt Krasznahorkán, ha elkészült a tető egy része. MBíró Liza, MT Hírcentrum, Krasznahorka várja.
Újra lesz áram a Kassai Tália stúdió színházában. A város egyösszegben átutalja a szükséges pénzt a teátrum számlájára. Az intézmény vezetése ebből ki tudja egyenlíteni tartozását az áramszolgáltató felé. Hétfő délután 8000 eurós tartozás miatt kapcsolták ki az áramot a Kassai Tália színházban és a Márai stúdióban. Azóta szünetelt a munka. A Hídmoszt szlovák-magyar vegyes párt kassai képviselője felkereste a megyei közgyűlés elnökét, hogy közösen találjanak megoldást az ügyre. Az utalás után 3 napon belül ismét lesz villany. A Híd parlamenti képviselője azonban hosszú távú megoldást szeretnének a színház számára, ezért tárgyalni fognak a Kassa megyei képviselőtestülettel.
Nagyon sok múlik az ottani megyei képviselőkön, akik ott vannak, hogy mit tudnak tulajdonképpen, hogy elintézni ilyen szinten, tehát ebből a szempontból. És hát a megyétől függ, hogy mennyit képes, mennyit hajlandó erre a színházra költeni. Én azt hiszem, hogy ott fog kelleni keresni a megoldás kulcsát a megyén.
Hatalmas sikerrel lépett fel a nyugat-ukrajnai Lembergben a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Kassa és Ungvár után ez volt a Kárpát-medencei turné 3. állomása.
Óriás plakát hirdeti a Lembergi Operaház homlokzatán a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellépését. A csordultig megtelt teremben pedig Kocsis Zoltán vezényletével Bartók Béla koncertúja, Kodály Zoltán galántai táncok, valamint Miroslav Skorik ukrán zeneszerző Kárpáti című műve csendült fel. A zenészek fellépése óriási sikert aratott, a lembergiek 3-szor tapsolták vissza a Nemzeti Filharmonikusokat.
Tulajdonképpen van egyfajta légkör, amit nem is lehet leírni. Szóval tulajdonképpen van a figyelemnek egy olyan módja, vagy olyan természete, amely máshol nincsen.
Kassán is, de különösen Ungváron majdnem könnyekig hatódtunk attól a színpadon átsugárzó szeretettől, és hát attól a virágesőtől, amiben a közönség részesített bennünket. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti filharmonikusoknak természetes kötelessége a határon túli magyaroknak is elvinni a magyar géniuszok muzsikáját.
Lembergben legutóbb a Honvéd táncegyüttes vendég szerepelt. A szervezést akkor is és most is az ungvári magyar főkonzulátus vállalta magára, így egyfajta kultúrdiplomáciai eseménynek is minősült.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy Magyarországról egy pozitív kép alakuljon ki Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnában. Ennek a legjobb módja, ha kulturális téren megjelenünk ebben a térségben.
Bár a nemzeti filharmonikusok a világon szinte mindenhol felléptek már, ez az első, a teljes Kárpát-medencét felölelő koncertsorozatuk.
Ez volt a Híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, fél héttől pedig a közbeszéd Süveges Gergővel. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Parodontózisnál és fogvesztés megelőzésében segít a Lakalutaktív. Lakalutaktívval történő fogmosáskor az egyedülálló lakaluthatás erős, egészséges fogint biztosít. Sikerült! Lakalut dr. Tejsztől Németországból.